Ma kezdődik a 93. ünnepi könyvhét, és most már is fiataloknak, kiskamaszoknak és óvisoknak szóló könyvújdonságokról beszélünk. Lampion könyvek néven új brendet vezetett be a Centrál kiadói csoport az Animus és a Centrál könyvek mellé. Balázs Eszter Anna a főszerkesztő, őt kérdezem, hogyan született és mi mindenre utal az új kiadó különleges neve. Azután persze sorra vesszük a könyvheti standokon megtalálható kiadványaikat.
Majdnem fél évet agyaltunk, hogy is hívják azt a kiadót, amit mi felépíteni szeretnénk, mert azt tudtuk, hogy mit szeretnénk, hogy legyen benne, na de hogy ezt visszaadja a név, ez volt az igazán izgalmas feladat, és abszolút csapatmunka is volt, nagyon sok megbeszélés, meg ötletbedobálás után született meg a Lampion könyvek, és nekünk borzasztó fontos volt, hogy ez egy tényforrás legyen. Egy nem könnyű időszakban, évtizedben, nem mindenki számára könnyen élhető országban szeretnénk azt a fajta melegséget, azt a fajta iránymutatást és fényt kibocsájtani magunkból, ami egy ilyen szobában azt a hangulatot adja, hogy itt egy olvasólámpa van, és ez itt az én fotelem, és én itt olvasok. És ez egyfelől egy buborék, másfelől egy ilyen ösvényen végig segítő fényforrás is szeretne lenni, és akkor persze most baromi nagy szavakat használtam, és az elhivatottságunkat valószínűleg ez mutatja is. Számunkra nagyon fontos, hogy olyan könyveket adjunk a gyerekek, a szülők, a kamaszok kezébe, amik iránytűként is tudnak funkcionálni, kapaszkodót adnak, rámutatnak, hogy nincsenek egyedül, hogy van megoldás, hogy történt már ilyen, sőt, mi több ismétli magát a történelem, és ér közben nevetni magunkon és egymáson és együtt. Szóval nekünk ez a fény, és ez a melegség, és ez az otthonosság mind nagyon fontos, hogy a Lampion könyvek könyveiben is megjelenjenek. A könyvhéten írtó könnyű lesz minket megtalálni, mert azon túl, hogy a Vörösmarty téren ott a Zserbó előtti részen leszünk, és a tér felé nézünk, tehát amúgy is szembetűnő lesz az elhelyezkedésünk. Egy nagy lampion alakú könyves állvánnyal is készültünk, hogy messziről kiszúrhatóak legyünk.
És ott lesznek a rendezvényeitek is?
Hát most a gyerekkönyves rendezvények a Vigadó téren vannak, tehát ebben lesz egy kis mozgás így. Két programunk is lesz a gyerekrészes színpadon, és utána átmegyünk együtt dedikálni a kiadó standjához. Tehát mi most becsatlakoztunk az Animus Centrál standhoz. Két programmal várjuk a közönséget, az egyik még péntek délután, késő délután lesz, ahol Grillus Vilmos fog zenélni, egy órás koncertet ad, 17.30-tól 18.30-ig, és akkor onnan remélhetőleg egy nagy rajongó közönséggel átvonulunk a Vörösmarty térre dedikáltatni. És aztán szombaton, ha igen frekventált délutáni időpontban, 16:30-tól 17:00-ig lesz egy ilyen nagyon interaktív, mesélős, rajzolós programunk Bajzát Máriával és Gyetkó Krisztinával. És utána szintén várjuk őket dedikálni a közönséget már, mint és igazából a szerzőket is a Vörösmarty téren.
Bajzát Mária egy nagyon különleges öröknaptárt írt, és azt hiszem, hogy ezt nagyon jól használhatják a családok is, és az iskolák is.
Hát így van, a kerekéletfája, ez tényleg egy ilyen nagyon hosszú idő alatt érlelt munka, amiben a pedagógiai szerepvállalása is megmutatkozik Marcsinak, meg egyébként ezt a hagyományt élővé tenni, és mi az, ami ma működik, és ma izgatja a gyerekek fantáziáját. Ez az elhivatottság is megmutatkozik benne, úgyhogy ez egy csodálatos kombináció lett, ami hát látszik, hogy tényleg nagyon sokakat izgat, hiszen villámgyorsan után kellett nyomnunk megjelenés után rögtön.
A létező összes ünnepünk benne van, de úgy, hogy annak a néprajzi vonatkozásai, a hozzákapcsolódó ritmusok, a jelentése, esetleg bibliai történetek, szóval egészen pazar, és rengeteg információ megragad a gyerekben is.
Ez egy nagyon jól lapozható, forgatható, 220 oldalas könyv, tele nagyon inspiráló rajzokkal, és ez az, amiben a Marcsinak ez a 25 éves rutinja és tapasztalata megmutatkozik igazán, hogy hogy lesz a legenda mese is élvezhető mennyiség, a klasszikus mese is, felolvasásra alkalmas, és közben kellő alapinformációval ellátott a maga az ünnep. Tehát igazából ez a könyv akár folytatható is lenne, hiszen az alapanyag hatalmas, de ez a válogatás egy olyan eszencia, ami tényleg a szülőként és pedagógusként is egy aranybánya, nem beszélve arról, hogy évente újra elő lehet venni, tehát ez egy ilyen igazi öröknaptárként funkcionáló kötet.
Akkor ezek a programok, ezeket érdemes feljegyezni a hallgatóinknak, és akkor nézzük meg, hogy a fiatal felnőtt irodalom vagy ifjúsági könyvnek mondjátok ezeket a nagy regényeket, amelyek újdonságnak számítanak?
Igen, de nem egy igazán jó kifejezés, mert az ifjúsági regényt magyarul már 10 éves kortól számítjuk, holott mekkora a különbség egy 10, egy 12 vagy egy 14 éves olvasó között, de ettől függetlenül, igen, ezt szeretem, amikor fiatal felnőtteknek célzott könyveket, amiket ilyen 14 pluszos korosztály külön veszük, és hát itt vannak olyan folytatások a Lampion könyveknél, ami biztos vagyok benne, hogy komoly rajongó táborokat fog megmozgatni. Az egyik az Örökösök viadala, nagyon nagy siker volt tavaly Jennifer Lynn Barnes könyve, és annak a második része az Örökség ára jelent meg most már ugyan egy hónapja, de ettől függetlenül nagyon-nagyon sokan szerették, és biztos jönnek ki a könyvtétre is megszerezni maguknak. Ez egy rejtélyekkel teli, nyomozós és kicsit romantikus történet.
Hát az alapgondolat, hogy egy milliárdos rá, hogy egy nagyobb vagyont egy lányra, akinek fogalma nincs, hogy miért.
Először azt gondoljuk, hogy mekkora már ez lista, és amikor elkezdjük olvasni a regényt, akkor egyszer csak belecsöppenünk egy ilyen életveszélyes helyzetbe, hiszen Avery csak annyira gondolta, hogy akkor ő elvégzi végre a gimit, aztán majd egyetemre lesz majd állásra, ilyen békésen gondolja az életét, miközben az öllébe hullik egy ilyen sok milliárdos vagyon, és hát fogalma sincs, hogy miért. Nem is tudja, hogy kötődik ő ehhez a Tobias Hawthornhoz, és nehezíti a dolgot, hogy a feltétele az örökség átvételének az, hogy be kell költöznie ennek a volt milliárdosnak a házába, ami gyakorlatilag egy kastély, tele mindenféle titkos folyosókkal, rejtett kódokkal, és hát ott ül a potyára a vagyon után ábrándozó teljes rokonság, aki hát nem mondanám, hogy szíves örömest várja az új milliárdos tulajdonost, úgyhogy hát elég sok feladat vár Everyre, hogy egyrészt kiderítse, hogy vajon miért pont ő, másrészt elhárítsa azokat az akadályokat és veszélyeket, konkrét veszélyeket, amelyekkel szembe kerül, ki tudja, ki által állított csapdákban. Tehát egy ilyen igazi, okos, nyomozós, intrikákon keresztül verekedős történet ez, és hát közben ott vannak azok a nagyon helyes unokák, akik mind fiúk természetesen, és mind nagyon jóképű és rettentő okos. És ott áll egy kamasz lány a maga 16 évével, és nem elég, hogy meg kell fejtenie a kapcsolódási pontokat a volt milliárdoshoz, de hogy még azt is valahogy végig kell magában játszania, hogy vajon a fiúk hogyan viszonyulnak hozzá, és mennyire őszinték az érzéseik. És ezt a bonyodalmat a második kötet csodálatosan és annyira fordulatgazdagon és izgalmasan viszi tovább, hogy a lányom olvasta nemrég egyébként, aki 13 és fél éves, és folyamatosan így azt éreztem a híven, hogy megmarkolja a kezemet, és rám néz döbbenten, hogy ugye nem, ugye de, és ezek a pillanatok változtak megállás nélkül, úgyhogy azt látom, hogy 13-tól fölfelé ez egyébként a tényleg fiatal felnőtteknek, tehát 20-30 éveseknek is rettentően tetszik és szórakoztató.
Ahogy nézegettem ezeket az új könyveket, a kaszás, ami elég komoly visszhangot váltott ki, na hát az még egy döbbenetes gondolat, annak az ötlete. A szerző azzal operál, hogy ugye valamikor meg kéne halni, vagy valaminek történik el akkor is, hogyha már nincsenek betegségek, meg nincs a világban semmi olyan, ami elvinni az embert. Mesélj erről egy picit.
Hát boldogan, így magamban már úgy hívom csak, hogy az utópia disztópiája ez a könyv, mert hogy itt vagyunk 2042 után a Földön, ami egyébként ezt a dátumot külön díjazom, hogy egy ilyen irodalmi utalással sikerült mindennek a megfejtésére visszavezetni a világállását, ugyanis 2042-re a számítógépeknek összeáll egy olyan mesterséges intelligenciája, ami képes irányítani a Földet, okosan és igazságosan. Tehát abban a pillanatban, hogy létrejön ez a felhő intelligencia, ez gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy az összes politikusnak búcsút intsünk, az összes ilyen irányító embernek, aki így vagy úgy, de nem feltétlenül a közérdekét szolgálva vezeti az országot, és átveszi az irányítást úgy, hogy mindenkinek jut elég élelem, elég munka, mindenki boldogan elédegélhet, nem halunk meg, mert ilyen mikrorobotok a testünkben folyamatosan gyógyítják és a fájdalmat csillapítják, sőt, mi több, visszamehetünk a saját korunkban, 25 éves korig, amikor megújjuk mondjuk 40 évesen, már úgy érezzük, hogy hű, de öregek vagyunk, akkor lehetünk megint 25 évesek, ugyanazzal a tudással, lélekkel, gondolkodásmóddal, amit már megszereztünk, csak fiatalabb testben. Tehát egy ideális életben élnénk, ha lenne ilyen. És ekkor jön az a fantasztikus húzása Niels Schustermannak, hogy ő végig gondolja azt a menetet, hogy mire megyünk egy olyan élettel, aminek nincsen tétje. Nem azért dolgozol, hogy életben maradj, nem azért dolgozol, hogy megteremtsd a családodnak az életfeltételeket, nem tud baleset érni, levetheted magad a 10. emeletről, kutyabajod lesz, vagyis hát újraélesztenek, akkor mi fog téged mozgatni? Hol lesz a motivációd? És ez egy fantasztikusan végig gondolt menet, tehát itt tök jól kirajzolódik az is, hogy a művészetek válságba kerülnek, hiszen ők mondanák ezeket a katartikus gondolatokat, ők mutatnák meg nekünk. A szerelem végtelensége is megszűnik, hiszen nem lehet évszázadokon keresztül szerelmesnek lenni. És ezért aztán, meg hogy a föld tovább ne népesedjen, szükség van a kaszásokra, amik egy külön gyakorlatilag elit kaszt, akiknek az a feladata, hogy bizonyos módszerekkel begyűjtsenek embereket, vagyis csökkentsék az élők számát, és erre mindenféle technikákat dolgoznak ki a kaszásokon belül a vezetők, van, aki statisztikákat követ, hogy régen balesetben hány évesek, hányan haltak meg, vagy részegen buliban, mások viszont viszonylag önkényesen döntenek erről, és hát ez aztán belső ellentéteket is szül a kaszások között. És akkor ez most még ilyen nagyon elméletinek tűnik, de gyakorlatilag viszont van 16 évesünk, egy lány, Citra, és Rowan egy fiú.
Ők az utánpótlás.
Hát így van, őket Inasnak kiválasztja Faraday kaszás, aki egyébként egy borzasztó, jól gondolkodó, felelősségteljes figura, és belőlük szeretne új kaszást faragni, és hát igazából egyik gyerek fiatal sem vágyik erre, de mégis van ebben valami nagyon izgalmas erkölcsi felelősségvállalás, ami őket megmozgatja, csak hát a helyzetet megnehezíti, hogy egy idő után egymás ellen kell harcolniuk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jól végigvitt, tényleg az erkölcsi dilemmák, és közben az élet-halálharc, és a folyamatos döntés egy ideális világban, ez az egyik kedvenc olvasmányom volt az elmúlt évben.
És érdekes, hogy külsőségekben ez a köpeny, amit a kaszások viselnek, van egy ilyen középkori feelingje, miközben egészen máshol járunk az időben, nem?
Igen, és amikor feltűnik egy kaszás, akinél nyilvánvalóan nincs egy kasza, de az öltözékéből rögtön tudod, hogy kivel áll szemben, és van egy ilyen pecsétgyűrű, ami szintén fontos szerepet játszik a megjelenésében, akkor ugyanazt az alapvető emberi félelmet érzi mindenki, és azonnal elnémul vagy futásnak ered, hiába nyilván, de hogy igen, tehát ők tudják azt az ősi félelmet és azt az ősi tudást mozgásba hozni, ami a számunkra még evidencia.
Ez egy trilógia első része, és a következő könyv, amiről még fontos beszélni, a Nagy folyók haragja, az is egy trilógia, de hogy annak szerzője magyar.
Igen, így van, Smár Róza a könyvszerzője. Ez a kötet viszont abban különleges, hogy egy illusztrátor képzőművész, aki ebből következően el tudjuk képzelni, hogy milyen részletgazdag fantáziával bír, és milyen csodálatos dolgokat rajzolt. Alapvetően ez idáig mindig más szövegeihez. Viszont volt egy története, egy ilyen alternatív középkori korban játszódó hatalmas birodalmi dráma, ami gyakorlatilag kamaszkora óta járt a fejében, és jegyzetelte a noteszébe, és amikor a saját gyereke lett kamasz, és a trónok harcára rácuppantak, és ezt együtt nézték, akkor jutott az eszébe, hogy hoppá, ő írt valami hasonlót már. És felnőtt fejjel elkezdte megírni ezt a regény folyamot, ami hát trilógia ugyan, de ezek ilyen 600 oldalas masszív kötetek, és mellé elkészítette tussal az egész birodalmi térképet, a helyszíneket, az épületeket, a folyók, mert hogy ugye a nagy folyók haragja a köré épül, hogy a birodalmon belül van három nagy folyó, és annak mentén a különböző városok és különböző népeknek a központjai, és ezek a gócok a nagy folyók gyakorlatilag, ahol a birodalmért folyó harcok zajlanak, és ezt kezdte el megírni. És amikor olvasod ezt a könyvet, és azt látod, hogy ő lehet, hogy alapvetően rajzolni szokott, de hogy úgy használja a nyelvet, és olyan mesélő kedvel és tudással bír, hogy ez lenyűgöző, akkor teljesen jogos a kérdésed, hogy magyar szerző-e, mert egyébként nemzetközi piacra való ez a könyv.
Jó, hogy mondtad a trónok harcát, mert ugye ezek a fiatalok ebben a fantasy világban ilyen konfliktusokkal, ilyen díszletek között, szóval ilyen könyveket olvasnak. Ezt akartam kérdezni, hogy egy magyar szerző könyve fölveszi a versenyt a külföldi könyvekkel.
Abszolút, tehát maga a szöveg minőség, meg képi minőség egyértelműen oda utasítja, úgyhogy én ezen speciál dolgozni is fogok, hogy eljusson külföldre. Nyilván van egy hátrányos helyzetünk, a magyar nyelv fordíthatósága azért szűkíti a lehetőségeket, de ez áthidalható abszolút. És egyébként meg az európai középkori világhoz kapcsolódik, vagy még annál szélesebben is a könyv, tehát semmiféle ilyen teritorium vonatkozása nincsen, abszolút jól működtethető francia területre képzelve, vagy akár Latin-Amerikában, tehát hogy teljesen szabadon mozgatható, a legemberibb és a legbelsőbb félelmek és konfliktusok mozognak benne, úgyhogy ilyen szinten is határokon túli a történet.
Forduljunk a fiatalabbak felé. Van itt olyan kiskamaszoknak szóló könyv, ami biztos, hogy nagyon nagy figyelmet kap, hiszen Nagy Ervin az egyik szerző, Péter Figergely a másik szerző, és hát ez a két név már olyan, ami miatt a felnőttek figyelnek, és nyilván a gyerek kezébe adják a könyvet.
Hát igen, igen, ebben bízunk mi is, meg hát ezt is látjuk, hogy nyilván a szerzők neve is már egy figyelemfelkeltő dolog, és a másik a téma, ami miatt sokan nyúlnak a kötethez.
Az a robotmese, és fontos arról beszélnünk, hogy az iskolai zaklatással, vagy a netes zaklatással, vagy egymással való gonoszkodással kapcsolatos könyvet sokat olvasni. Másként nyúlnak-e a szerzők ehhez a problémához?
Igen, és ez több szempontból is következik. Egyrészt ők a kisiskolás korosztályhoz szólnak, ahol azért ez így ritkábban van ez a netes zaklatós téma, inkább a magasabb korosztálynál bevett az ifjúsági regényekben, és itt ők azt a csehet alkalmazták, ami szerintem nagyon-nagyon jó ötlet volt, hogy egyrészt a Nagy Ervin fejéből pattant ki az ötlet, mivel a saját lánya korosztályában látta ezt, hogy mennyire hétköznapi probléma, és ébredt arra rá, hogy ezzel minden család küzd. Másfelől meg ott volt Péter Figergő, akit meg tényleg mindenki ismer, aki a kortárs magyar irodalomban járatos, és hogy mennyire jól felépített szövegei vannak. És számomra az volt az igazán érdekes, hogy ő ezt gyerekkönyvben meg tudja csinálni. Mert hogy egy ilyen forgatókönyvszerű ötlet állt össze a fejében, és egy ilyen nagyon pörgős, rövid fejezetes, mindig cliffhangerrel befejezett történet sor adta ki a kötetet, amitől egy ilyen nagyon lendületes, nagyon könnyen olvasható, és folyton lapozol, hogy mi lesz a vége a kalannak könyv született. És ami meg különösen izgi, hogy rengeteget kutatta, hogy a digitális térben otthon lévő fiatal kiskamaszoknak mi a nyelve. milyen számítógépes játékokban járatosak, milyen zsargonokat használnak, és ezt építette bele a szövegbe, amitől egy ilyen nagyon élő és nagyon hangulatos szöveg született.
Mert hogy ez a kis robot lényegében online él, egy ilyen játékból való, de hogy olyan furcsa, hogy ugye nem kívülről próbálja megoldani ezeket a problémákat, összebékíteni gyerekeket, vagy kioltani helyzeteket, vagy megmenteni valakit éppen, hanem ő belülről akarja megoldani. Ez nagyon vicces.
Hát igen, tehát hogy ez egy csomó olyan poénra, meg megoldásra ad lehetőséget, amihez nem vagyunk szokva, amikor a felelősségteljes szülő, tanár az, aki közbelép és megoldja a helyzetet, hanem itt van a gyerekekkel közös tudásanyaggal, meg gondolkodásmóddal bíró kis robot, aki nem mellesleg egy ilyen kis Pinokio történet szereplője, mert ő meg nagyon szeretne kijutni ebből a virtuális térből, de mivel digitális, ezért tökéletesen tud hackerkedni és használni ezt a számítógépes világban az átjárhatóságot, és ezért így belülről és mindenféle ügyes dekódolási megoldással tud a gyerekekkel kapcsolatba lépni, ami, ahogy mondod, rengeteg humor forrása is egyúttal.
Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével beszélgettünk a kiadó könyvheti programjairól, illetve újdonságairól, sorrendben Jennifer Lynn Barnes az Örökség ára című könyvéről, ami egy trilógia második kötete, Neil Schusterman Kaszás című könyvéről, a Nagyfolyók haragjáról, ami Smal Róza trilógiájának második könyve. Ezeket nagykamaszoknak, fiatal felnőtteknek ajánlja a kiadó, és végül szó esett Nagy Ervin színész és Péterfi Gergely író közös robotmeséjéről is. Ez már kiskamaszoknak íródott, ezzel folytatjuk majd 13:35-kor a Könyvben utazom ajánlóját, ahol más kisebbeknek szóló lampionos kötetekről is beszél a főszerkesztő. Várjuk vissza Önöket!